A Maros megyei múzeum várbeli épületében látogatható február végéig Sükösd Ferenc festőművész emlékkiállítása, amely Sepsiszentgyörgyről az Erdélyi Művészeti Központból érkezett haza. A tárlatszervezés azonban még nem ért véget, a kiállítás kiegészül, és azok a munkák is láthatók lesznek, amelyek a helyi múzeum tulajdonában vannak. Így olyan élményben lehet része a közönségnek, amelyre még nem volt példa. Sükösd Ferenc életművének számottevő alkotását láthatja egy helyen. Erre ugyanis régóta nem adódott lehetőség. Sükösd Ferenc nagyon korán, 39 évesen hunyt el 1972-ben. A több mint 4 évtized akár a feledés homályába is taszíthatta volna, de szerencsére nem ez történt. Ígéretes, már szinte kialakult pálya volt az övé, amely, ha kiteljesedhetett volna, akár elképzelhetetlen méreteket is ölthetett volna. Sükösd Ferenc kiállított képei ízelítőként szolgálnak mindahhoz, ami elkezdődött a művész munkásságában. Stílusváltozatosságot, a rajzzal és a színekkel való remek bánásmódot, a témák érzékenységét, történetiséget, mély emberismeretet hordoznak ezek a képek. Sükösd Ferenc hagyatéka olyan egységes anyag, amely a gondozók gyermekei ígérete szerint most kezd majd igazán ismerté válni a közönség előtt. A Marosvásárhelyi tárlat megnyitója után beszélgettünk a művész fiával, Sükösd Levente újságíróval, aki 6 éves volt édesapja halálakor. A furcsán izgalmas, összetett és mégis hiányos apaképről, illetve a képekhez való viszonyáról kérdeztük Sükösd Leventét.
Kicsit ezotérikus választ fogok adni. Az elmúlt évtizedek során én folyamatosan éreztem, hogy nem vagyok egyedül, hogy édesapám fogja a kezemet, és minden fontosabb pillanatban, döntés során az életemben tanácsot adott, és éreztem a támogatását. Soha nem veszítettem őt el. De abban az értelemben valóban nem egy klasszikus apa kép van róla. Egyrészt, hogy 6 évesen elvileg nem tudunk emlékeket összehozni, nem tudtunk édesapámmal megélni, bár a mostani világban azért számos olyan irányzat van, hogy tényleg sülve-főve együtt kell tölteni minden hasznos időt szülőnek a gyerekével. Lehet, hogy abban az időben is voltak ilyen szerencsések. Ilyen értelemben talán nem voltam annyira szerencsés gyerek édesapám fiaként, mert valóban kevés emlékem van róla. Néhány nyaralás, villanásnyi emlékkép, együtt nyaralás, együtt kézzel horgászás, vagy pedig együtt reggelizés. Inkább magamból próbálom visszafejteni őt, hogy milyen lehetett, és emlékképeket ezáltal magamból a tudatalattimból előbányászni, és mindaz, amit elmondott vele kapcsolatban Nagy Miklós Kund, az valóban bennem érzésként vele kapcsolatban előjön, hogy ő egy nagyon zárkózott ember volt, amilyen én is vagyok tulajdonképpen a látszat ellenére, tehát az a újságíró, szerkesztő énem, amit az emberek ismernek, az az egyik énem, és a rejtett igazi énem, az pedig igencsak zárkózott, és nagyon szűk baráti körben nyilvánul csak meg. Édesapámról is ezt mondják a kortársai, a barátai, hogy ő, amikor meg akart valamit mutatni önmagából, vagy a világból, ami benne él az akkori környezetéből, akkor alkotott, festett. Mi itt most megtekinthetjük ezeket az alkotásokat. Olyan értelemben az én rovásomra gyerekként, hogy valóban nem sok időt tölthetett valószínűleg velem. Abban az időben, amennyi neki adatott az életéből, az én életemből, a közös életünkből. Az a 6 év, amennyit úgymond együtt éltünk, töltöttünk. Tehát a klasszikus apakép ilyen szempontból sérült, de én fölmentem őt a fiaként, mert ha azt nézem, hogy micsoda mélységeket tudott önmagából megmutatni, és az akkori világból, akkor büszke vagyok rá. És azt mondom, hogy megérte. Tényleg azok a sükös zöldek, és azok a mélységek, amik érezhetők a képeiből, azok számára is egyébként, akik abban az időben nem értek, fiatalabbak. Pontosan érzik, ha nem is értik, hogy mondjuk miről szól egy szekus ábrázolás, egy szekus portré.
Idealizáltad te ezt az apa képet? Hát valamilyen szinten biztosan, de érezted te ezt magadban, hogy nagyon sok mindenben felmentett, persze, és épp ezért egy teljesen idealizált kép alakul ki.
Annyiban nem, hogy emlékszem vissza, hogy volt olyan korszak az életemben gyerekként, vagy cseperedő ifjúként, amikor hát vádoltam őt, mint ahogy ez természetes, hogy hogy tehetted ezt velem, hogy itt vagyok egyedül, és nincs apám. Ami ugye irracionális vád egy gyerek részéről, hiszen nem tehetett róla, ő nem önként távozott. De attól még a lélek vádol, hogy nem vagy itt most, szükségem volna rád. De azért mindig valahogy olyankor kaptam valamilyen jelet, hogy de itt vagyok, de veled vagyok, és valamilyen lelki jel volt, hogy édesapám igenis nem hagyott magamra. Az a vers, amit megadatott nekem megírni az ő halálával kapcsolatban néhány évvel ezelőtt, 46 év után, azért az sok mindent elmond arról, hogy hát nagyon is komoly volt a mi kapcsolatunk az utolsó pillanatban, amikor neki távoznia kellett. Nem sokan tudják, de azért a tragikum az valóban nagyon komoly volt karácsony előtti éjszakán, mert ott az úgy történt a szénmonoxid visszaáramlása kéményből a félkészházban egy nappal a beköltözés után, hogy én mindvégig mellette voltam. Este bement fürdeni, és én hajnalig mellette többször fölébredve a szobakonyhából, a fürdőszoba mellől, az ágyból fölkelve, a fürdőkád mellett próbáltam őt ébrezgetni, és szólongattam, hogy ébredjen föl. És mint utólag a jelekből ítéltem a körbe rókázott konyhában, én is vele mehettem volna könnyedén, tehát én hajszálon visszaküldettem, ő elment. Tehát ez egy ilyen kapcsolat közöttünk 45 éve.
Önvádaskodás soha nem lépett fel nálad?
Hogyne sokat, persze, hogy miért nem rohantam keresztül este vagy éjjel, ahelyett, hogy a kád mellett ébrezgettem, és sírtam már hajnalban a kád mellett, amikor már gyanús volt 6 éves gyereknek is, hogy nem mozdul az apád. Hogy miért nem szaladtam keresztül a sötét folyosón a nagy szobába, ahol édesanyám a nővéremmel aludt, hogy áthívjam. De hát este nekem azt mondta édesanyám, hogy hideg a folyosó, nincs neked papucsod, megfázol, nem szabad átjönnöd, maradj a konyhában. Na most ezt végig 40-valány éven keresztül visszahallottam a fülembe csengeni, és önmagamat, meg mindenkit, az egész világot vádoltam, hogy miért így történt.
Azzal a világgal, amit ő teremtett a képein, mikor kezdtél el ismerkedni?
Sokszor elmentem Alsósófalvára. Hát ha nem is tudtam mindig bemenni a faluba és megnézni az utcát, a házat. A ház azt hiszem már nincs is meg, de az utca igen, a porozó például, ahogy így hívták, mert porozott a hó mindig az utcában, ahogy jöttek a szekerek le és föl, illetve ők szánkoztak gyerekkorukban a porozó utcán. Akkor mindig eszembe jutott, és azt éreztem, hogy hát azért nem akár kicsodának vagyok én a leszármazottja, azért ő onnan elindult, és hova jutott. És akkor nekem is valamilyen formában az én lehetőségeim szerint helyt kell állnom a világban, hozzá méltónak kell lennem. Az én alkotási területemen, hát úgy hozta a sors, akkor legyen az újságírás, vagy rádiós, televíziós szerkesztői munka. Mindig is éreztem, hogy az, amit ő képes volt, egy kőtörő vagy cipész, mindkettő mesterséget űzte a nagyapám, apai nagyapám, Sükös Sámuel. Nagyon erős hittel egyébként prédikátor is volt. Azt az ő fiaként ilyen formátumú emberré válni, ahhoz kellett egyfajta belső töltés, belső erő, és nagymamám is egy egyszerű ember volt, az apai nagymamám egy nagyon egyszerű ember volt, de a tisztességet és a küzdeni akarást azért belenevelte a fiába. Ezt én azt hiszem, hogy örököltem tőle. Valamint azt is örököltem, hogy zárkozott vagyok, mint említettem, és hát ami nem annyira pozitívum, időnként indulatos is vagyok, amit hát azért 51 évesen már remélem, hogy valamennyire le tudtam küzdeni, de azért az elmúlt évtizedekben, hát igen, olyankor eszembe jut, hogy apa, igen, valószínűleg te is ilyen lehettél.
De a képeit, te mit látsz, hogyan értelmezed, milyen világot látsz te az ő képeiben? Természetesen te nem az a néző vagy, mint más néző. Tehát kínlódtál azzal, hogy megértsed, hogy ilyen értelemben ő ki volt?
Ő olyan ember lehetett, és a családi idilleket is, ha nézem, amikről édesanyám elmesélte a mögöttes történeteket, aki mindig próbált többet elmondani a történetről, a mögöttes tartalmakat is valahogy belevinni a kompozícióba, a képbe. Tehát ha én arra gondolok, hogy édesanyámról például Kovásznán, a Tündérvölgyben együtt alkottak és festették a tájat, és édesapám úgy gondolta, hogy legalább annyira érdekes, édesanyám is a tájban, és lefestette őt, maga a kép egy háttal mutatott fűvön ülő hölgy. Na de nekem sokkal többet mond el az a kép, holott csak egy nagy hát, amit láttunk, és egy konty. De mégis én tudom, hogy édesanyám milyen, és teljesen benne van ebbe a kompozícióba az ő lénye, az énje, és merem remélni, hogy nem csak nekem, hanem az idegen teljesen kevésbé beavatottak számára is jóval többet mond el egy konytnál és egy hátnál. De ugyanígy mondjuk a szekusról, az a nagyon egyszerű ábrázolás, aki ugye édesanyám elmondásából tudom, hogy hát igen, megfigyelte őt, állt sokat a ház előtt, meg a műterem előtt, meg voltak ennél durvább dolgok is vele kapcsolatban. Igen, ha ránézek, akkor egy egész világot látok, az akkori világot, amiből én, hát valamelyest azért még a 70-es években, 80-as években az utószelét valamennyire megtapasztaltam, és vannak emlékeim. És ott van valóban az érzés maga, hogy milyen lehetett az a világ, amiben ő élt, az a fantasztikusan, hihetetlenül erős nyomás, amiben akkor mindenki élt erdélyi magyarként.
Ahogy telt az idő, az évtizedek, változott a viszonyulásod a képeihez, a témáihoz? Képes vagy érettebb fejjel mást is látni bennük? Próbálkozol ezzel egyáltalán?
Hogy ne, hát aztán 10 évesként, 20 évesként, 30 évesként, 40 évesként és most 50 évesként sokkal több mindent látok meg benne. És csodálkozom rá, hogy jé, ez is benne van. Jé, az a vonal, az több, mint egy vonal. És az a szín, az nem véletlenül olyan árnyalatú, mint amilyen. Tehát ő tényleg képes volt varázsolni a vonalakkal és a színekkel. És ezt nem azért mondom, mert az én édesapám. Ezt hallom vissza a műkritikusoktól is. Csak ahhoz szem kell, a szemnek pedig érnie kell, a léleknek érnie kell ahhoz, hogy a szem lásson.
A szakma nyilván számon tartja, viszont valahogy a vásárhelyieknek az emlékezetében is fenn kell tartani egy-egy hagyatékot, egy-egy művészt. Nehéz dolog ez? Hogy érzed?
Nagyon komoly bűne a családnak, beleértve önmagamat. Elsődlegesen a saját bűnöm és a nővérem bűne, ha nevezhetjük annak, hogy 20-valány éven keresztül nagyon kevés kiállítása volt édesapámnak. Holott a hagyaték az adott, és a család tulajdonában lévő hagyaték az elég komoly számában és tartalmában, összetételében festmények, rajzok, vázlatok, nagyon sok minden. Nem tudom önmagamat sem fölmenteni, hogy miért nem mutattuk meg az elmúlt 20 év során a közönségnek csak néhány alkalommal. De ezt most, ezt a bűnös hallgatást most meg szeretnénk törni, és ezt jelzi a múlt hónapban megrendezett Sepsiszentgyörgyi kiállítás, a mostani egy hónapon át látható marosvásárhelyi várbéli kiállítás, és a tervezett szentendrei, majd a budai várban, a Vármegye galériában tervezett kiállítás. És utána szeretném, hogy visszatérjenek a Sükös Ferenc képek, rajzok, és járjanak körbe az erdélyi városokban. Igény lenne rá szerintem, a kíváncsiság gondolom, hogy felkelthető.
Mekkora a hagyaték?
Az biztos, hogy több százas nagyságrendben beszélhetünk családi hagyatékról, ami egyben van. Több tucat, nagyon sok jelentős alkotás van az állami intézményeknél, leginkább városi és megyei képtárak tulajdonában, itt a megyei, Maros-megyei képtár tulajdonában is igazgató úr jelezte, hogy nagyon komoly munkák vannak, Sükös Ferenc festmények, és hát ezen túlmenően meg nagyon sok magántulajdonban, gyűjteményekben vannak komoly Sükös alkotások, leginkább festmények, de rajzok is, és ezeket most a Sükös Ferenc Facebook oldalon egyre többen jelzik. amit köszönünk előre is, hogyha megteszik, mert legalább akkor képet alkothatunk arról, hogy hol, merre vannak még Sükös Ferenc alkotások. Egyébként itt a várban, a mostani kiállításon is jelezte igazgató úr, hogy még megnyitnak két termet, és a Megyei Múzeum tulajdonában lévő Sükös Ferenc festmények közül még többet kiállítanak ezúttal is.
Sükös Ferenc képein a legfeltűnőbb a stílusbeli változatosság és a visszatérő témák. Erőteljesen expresszív a feszültség és olykor a színek robbanásáig fokozott képek, ellentétben állnak azokkal a tájképekkel, ahol a látszólagos nyugalom vetekszik a formával és az árnyalatokkal. Így módon alakulhatott ki az előbb már említett színgazdagság, a csak rá jellemző árnyalatok, amelyeket a szakma fel is sorol, és amelyek csak a süköst képek szín együttesében fedezhetők fel. A sófehér, a bivaj fekete, a kézvörös, az árnyékkék, a keselyű sárga, és a legfontosabb a sükös zöld. Ezeknek mind tanúi lehetünk a marosvásárhelyi várbeli kiállításon, úgy, ahogyan annak is, hogy milyen remek érzékkel ábrázolta az embert, nem csak festményein, hanem grafikáin is. Nagy Miklós Kund műkritikussal beszélgetünk arról, milyen mértékben beszélhetünk kiforrott életpályáról, mennyire egy irányba mutató Sükös Ferenc életműve.
Kiforrottnak érezhetjük, csak az nem alakult még ki, ami általában a művészeinkben azért kikristályosodik, hogy melyik az az irány, amelyikben biztosabban elindul. A felgyűlt anyagban és abban is, amit kiállítottak, látszik, hogy többfele is mehetett volna, és tényleg még ma is dolgozna, lehet, hogy párhuzamosan ugyanolyan odaadással és ugyanolyan ráérzéssel festhetné a tájakat, mint ahogy a portrézásban igazán jó volt ezen a kiállításon az egyik legerősebb anyagrész, a portré, az arcképek, az ön arcképek. Az valószínű, hogy nem alakult még ki, hogy melyik az erősebb oldala, ugyanis itt, ha megnéztük, vannak olyan képek, ahol expresszíven, nagy erővel és hatalmas energiával festette meg a képeit, ugyanakkor másik vonulata az elsősorban a fegyelmére, a szerkesztési elképzeléseire jellemzően eléggé szikár, eléggé szűkszavú, kevés beszédű, ugyanakkor sokat tudott mondani vele. Tehát én azt hiszem, hogy ha mostanig élt volna, és a pálya még kiteljesedik 2 vagy 3 évtizeddel, akkor igazán beszélhetnénk arról, hogy Sükös Ferenc, mondhatnánk ma, Sükös Ferenc az erdélyi magyar képzőművészet egyik nagy örege, mert ő is biztos ott lenne azok között, akiket így szoktunk nevezni. Ő együtt indult haladt például a festők közül Balázs Imrével, a szobrászok közül Kulcsár Béla volt az, aki vele egyidős, én azokat mondom, akik már nem élnek, mert itt kollégája volt például nemzedéktársa Hunyadi László, Bálint Károly. A festők közül annak ellenére, hogy mondjuk nem voltak egyetemista társak, de Kedei Zoltán is sokat volt az ő társaságában, és persze mondhatnánk aztán Nagy Pált, tehát azokat a neveket, kik és amik számítanak a képzőművészeti életünkben. Én úgy hiszem, hogy ő már itt ezen a kiállításon is látszik, hogy megtalálta a helyét a képzőművészek társadalmában. Balázs Imre például az egyik kiállítása kapcsán azt írta, azt hiszem, hogy az egyik Leporellójában egy kiállítás katalógusa szerűségében, hogy Igen, azt nem tudjuk, hogy merre halad biztosan, de hogy már kialakította saját arculatát és a helyét megtalálta a képzőművészeti életünkben, és mondjuk éppen a marosvásárhelyi képzőművészeti mozgalom egyik fontos embere volt, az tény. 39 évesen persze hagyhat az ember, ha tehetséges, hogyha beérett egy olyan életművet, amelyik valóban fontos, de általában ez után szokott jönni az igazán nagy, amit ha képes, azt megalkot. Én nem tudom végül is, hogy minek nevezzem a sófalvi tájak lényegét és sajátosságait ismerő, onnan elszármazott és oda mindegyre lelkileg visszatérő festőnek, vagy pedig egy olyan alkotónak, aki számára elsősorban az ember, az emberi arc, az emberi karakter, az arcokon keresztül visszatükröződő sors volt a legfontosabb. És azért se lehet ezt biztosan mondani, mert nagyon szenvedélyesen és odaadással és komolyan végezte a képtári munkáját is. Lehet, hogy abban is sokkal jobban elmélyedt volna. Én a kiállításon mondtam, hogy milyen érdekes, hogy ő azzal a nagy tehetségű marosvásárhelyi festővel, Vida Árpáddal behatóan foglalkozott, aki 31 éves korában halt meg. Ugyanígy foglalkozott Dósa Gézával is, aki még Vida Árpád előtt volt a nagy tehetség, aki 25 évesen halt meg, tragikusan öngyilkos lett. Ezek is valamilyen módon hatottak rá, de persze ő nem sejthette azt, hogy ő is hamar elmegy. Ahogy ma is a fiatalok igyekeznek kiteljesíteni a művészetüket, és kísérleteznek, és próbálják kitaposni a saját útjukat, ő is ezt tehette valószínűleg. Ezért van az, hogy a kiállításon nagy ilyen jelképes szimbólum hordozó állatösszecsapások is vannak, amivel ő persze a saját mondandóját igyekezte továbbadni. Az nehéz idő volt akkoriban, nem lehetett akármit megfogalmazni, és lehet, hogy ez is visszautalva a klasszikusokra olyan téma volt, amit elfogadott a cenzúra, amit még ki lehetett állítani egyfelől. Másfelől, mint olyan falusi származású fiatal, aki ő maga is megtapasztalta az életet, azt, hogy milyen nehéz a kétkezi munka, hiszen az édesapjával is sokszor dolgozott együtt, aki kőtörő volt. Tudta, hogy nem olyan könnyű megélni, tehát ő ahhoz az életformához is ragaszkodott, és nagyon meg tudta becsülni azt, ahogy a falus társai éltek. Ugyanakkor már jó néhány esztendőt élt itt Marosvásárhelyen, akkor pláne nem volt nagyváros, de azért a városi életmód, az urbánus életforma az hatott rá, az is adott ösztönzéseket, hogy ilyen irányba is elmenjen, és festőként ezt is behozza valamilyen módon. Nagyon érdekesek azok a kultúrpalotában készült csendéletek, vagy épületrészek, amik ezeken a kiállításokon feltűnnek. Kialakított magának ott fenn a legfelső emeleten a folyosóhol egy kis műtermet. Ott nagyon jól érezte magát, nem csak lenézett a városra és épületrészekre, nem csak azokat a sokat sejtető madarakat tudta lefesteni, hanem ha kellett, olyan csendéletet is összehozott, ahol ott a deszkák között, vagy az állvány közelében a kenyér is igazi jelképes csendélethez járulhatott hozzá. Sokféle ez az anyag, amit itt kiállított, azt is mondhatnám, hogy kiváló grafikus is volt, bár festőként igyekezett kiteljesíteni a művészetét, de ezek a képek, amelyek tényleg nagyon tömören képesek sok mindent, akár egy mozdulatból egy embert elénk varázsolni, vagy akár egy levetett ruhadarabból, amit olyan karakteresen tudott oda vinni a fehér papírra feketével, vagy pedig megfesteni, hogy oda képzeltük azt az embert is, vagy azt a személyt, akire utalt. Mindez mutatta, hogy egy olyan tehetséggel volt lehetőségünk találkozni azoknak, akik ismerték, akire érdemes volt odafigyelni, és akinek a halálával sokat veszített az erdélyi magyar festészet.
Apropó cenzúra, meg hát nagyon sokszor elhangzott a kiállítás alkalmával is a megnyitón, hogy a szekús és különböző hasonló képek. Igen ám, de a 72-es halála a bekövetkeztéig azért nem volt annyira szigorú, még talán a cenzúra sem, tehát azután durvultak be itt a dolgok. Mennyire kell valóban ilyen szimbólumokat, vagy ilyen rejtett gondolatokat, mondani valókat keresnünk az ő képeiben?
Azok, akik ma fiatalok, és azt a korszakot nem ismerték, nem ismerik az ő festészetét is, vagy most találkoznak vele, azok nem is biztos, hogy ilyesmire gondolnak. Lehet, hogyha azt a képet nézik, aminek éppen ez a cím, hogy szekusok, akkor eszükbe se jut az, csak esetleg az a fenyegetettségi érzet, ami a mai világban önkéntelenül is minden emberben kialakulhat bizonyos látvány alapján, mert a közhangulatot is érzékeli, a világban történő dolgokat is, a sok borzalmat, meg ehhez hozzájárulnak a filmes, televíziós élmények, az olvasmány élmények is, a sok esetleg halucináció, ami felléphet akár drogok hatására is, tehát nem feltétlenül a titkos rendőrségre vagy a belügyi emberekre gondolnak, de tényleg a 70-es évek második felén és a 80-as években durvult be a diktatúra. De volt korábban is egy olyan diktatúra, az úgynevezett proletár diktatúra, amely nagyon mereven ragaszkodott a cenzúrához, a megfigyeléshez, a jelentgetésekhez. Hát abban az időben, az 50-es, 60-as években, de főleg az 50-es években még nagyon sok embert bezártak egyszerűen azért, mert nem volt jó mondjuk a társadalmi hovatartozása, tehát gyanús volt osztályellenségként. Sükös, tehát ő szegény sorból jött, de akkor is a falusiak mindig gyanúsak voltak, vagy azért, mert volt egy kicsi földjük, vagy azért, mert valamilyen kötelező beadnivalót nem adtak be, tehát ő érezhette azt otthon a faluban is, a Sosófalván is, hogy van ilyen életérzés. Ugyanakkor hát azt is tapasztalhatta, hogy akkoriban a kiállításokon elég nehéz volt olyan munkát megjelentetni, vagy elfogadtatni, hiszen ott volt egy úgynevezett zsűri, amely roppant kegyetlen tudott lenni, és aztán ezért volt az, hogy megfestették a magukét, vagy megmintázták szoborban, de egy egész más címet adtak a munkának, hogy elfogadható legyen. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az a festmény, amiről itt ezen a kiállításon úgy beszéltünk, mert az volt a címe, hogy szekusok, akkor, amikor elkészült, nem ezzel a címmel készült el. Ugyanígy sok mindenben érezhette, vagy tapasztalhatta azt, hogy megkötések veszik körül, ügyelni kell minden szóra, hogy milyen nehéz kimondani, visszatükrözni, érzékeltetni a valóságot, mert azért ezek a művészek, akik a saját bőrükön is tapasztalták azt, hogy az úgynevezett ideológiai megszorítás mennyire akadályozza az ő kibontakozásukat, ezek próbáltak azért üzenetet küldeni a belülről. Ő maga is adott pillanatban vallott arról, hogy ő is sokszor mennyire töpreng, hogy voltak akkor barátságok, barátkozások, de hogy nem lehetett úgy beszélgetni, hogy az ember teljes önmagát kiadja. Belső tűzről beszélünk most, és ő is említette, van egy rész, amit Szűz György a katalógusban, ami Sepsi Szent Györgyön jelent meg, ki is emelt erről a lélektűzről, ami benne is volt, hogy örülne, ha ebből a belső tűzből, ennek a melegéből mások is tudnának melegedni. Azt lehet kiérezni ebből a rövid kis önvallomásból, hogy ez sajnos nem jött össze, tehát ezt hiányolta. De mikor vizuális művészetekről van szó, akkor nem elsősorban a szöveg a lényeg, hanem az, amit abból kiérzünk, vagy kiéreztek akkor, amikor a művek születtek. Én azért azt hiszem, hogy ennyi évtized távlatából is érzékelni tudjuk. Persze ezt mindig egy kicsit kérdőjelesen mondom, mert ez sok tapasztalattól, életkortól, átélt élményektől is függ, de azt hiszem, hogy érzékelni tudjuk, hogy milyen lelki állapotban születtek ezek a képek.